Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a Karmelita Kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Sólyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraph. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselői is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogyha az Unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papír alapú személyi jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy ransomhab nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából. Vasárnapi szentszéki sajtóközlemény a pápa állapotáról. Ferenc pápa összetett klinikai képe hosszabb kórházi kezelést igényel. A boldogságok evangéliuma vezesse a művészeket, Ferenc pápa homíliája. A művészet egyetemes nyelv, amely elhallgattat minden háborús kiáltást, a pápa úrangyala imádsága. A pápa Raffaella Petrini nővért nevezte ki a kormányzóság elnökévé.
Vasárnap esti szentszéki sajtóközlemény. Ferenc pápa állapota stabil. Matteo Bruni, a szentszék sajtóirodájának igazgatója február 16-án vasárnap kora este a következő nyilatkozatot tette újságíróknak. Ferenc pápa jól pihent az éjszaka. Egészségi állapota stabil, és folytatja azt a gyógykezelést, amit a kezeli orvosok előírtak számára. Ma reggel megáldozott, és televízión követte a szentmisét. Délután pihent, és olvasgatott.
A pápa összetett klinikai képe hosszabb kórházi kezelést igényel. A szentszéki sajtóiroda közleményt adott ki Ferenc pápa egészségi állapotáról, mivel légúti fertőzéssel kórházban ápolják. Hangsúlyozzák, hogy összetett klinikai képe megfelelő kórházi kezelési időt igényel, ezért az e-heti szerdai általános audienciája elmarad. Az elmúlt napokban és a mai napon végzett orvosi vizsgálatok eredménye a légúti polimikrobiális fertőzést mutatta ki, ami további változást eredményezett a kezelésében. Minden eddig elvégzett vizsgálat összetett klinikai képet jelez, amely megfelelő kórházi kezelést igényel, olvasható a szentszéki sajtóiroda hétfői közleményében, amely az újságírókat tájékoztatta Ferenc pápa egészségi állapotáról, aki február 14-én hőrkurut miatt került a római Gemelli kórházba. Ennek eredményeként a sajtóiroda bejelentette, hogy a pápa eheti szerdai általános audienciája elmarad. A szentszék sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni, hétfőn az újságíróknak elmondta, hogy a pápa jó hangulatban van. Pénteken és szombaton a Szentatya felhívta a gázai Szent Család plébánia híveit, akiket Gabriel Romanelli argentin származású atya és káplánja, az egyiptomi születésű Yusuf Assad atya vezet. A Szentatya, aki gyakran beszélt Romanelli atyával a csaknem 15 hónapja tartó mészárlások, erőszak, félelem és éhség idején. Felhívta őket, ahogy minden nap teszi, hogy lássa, hogyan vannak a plébánián. A Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában Romanelli atya megjegyezte. A Szent Atya a kórházi kezelésének első két napján is hívott bennünket. Az emberek este 8 órakor várták, gázai idő szerint, mint mindig. Bár Gáza városának egész területén áramszünet volt, ragaszkodott a telefonhíváshoz, és sikerült felvennie velünk a kapcsolatot egy videóhívással, osztotta meg a gázai plébános. Miközben a pápa bejelentkezett és áldását adta a plébánia tagokra, az emberek közelségüket fejezték ki neki. Hallottuk a hangját, igaz, fáradtabb volt. Ő maga mondta, vigyáznom kell magamra. De hallani lehetett a tiszta hangját, nagyon figyelt ránk, hangsúlyozta az argentin pap.
M'ha inviato un messaggio scritto al mio cellulare.
Vasárnap este azonban Ferenc pápa írásos üzenetet küldött a mobiltelefonomra, mesélte Gabriel atya. A Szent Család plébánia hívei nem számítottak a pápa hívására. A pápa ennek ellenére üzenetet küldött a plébánia lelkipásztorának, amelyben köszönetet mond Romanelli atyának a plébánia közelségéért és imáiért, és áldásával viszonozta.
A boldogságuk evangéliuma vezesse a művészeket. Ferenc pápa homíliája a művészet és a kultúra világának jubileumi szentmiséjén. Kórházi kezelése miatt Ferenc pápa nem tudott jelen lenni a művészek és a kultúra világának jubileumi szentmiséjén, amelyet vasárnap délelőtt José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériumának prefektusa mutatott be a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. Az első gondolatunk Ferenc pápa felé irányul. Imádkozunk az egészségéért. Vezette be a szertartást a bíboros, köszönetet mondva a Szentatyának minden támogatásáért, amelyet híveinek nyújt. Homiliájában Ferenc pápa a művészek szerepéről elmékedett, akik a szépség őrzői, akik képesek a világ sebei fölé hajolni. Alkotásaik feltárják a történelem rejtett jóságát, és a nyugtalanság békéjét kínálják fel az emberiségnek. Tehetségük nem véletlen, hanem meghívás, amelyre válaszoljanak nagylelkűen, szenvedéllyel és szeretettel, hangzott a Szentatya felhívása. Az évközi hatodik vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve Ferenc pápa idézte Jézusnak a boldogságokra vonatkozó, mindig megrendítő szavait: boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírásotok nevetésre fordul.
Queste parole ribaltano la logica del mondo e ci invitano a guardare la realtà con occhi nuovi, con lo sguardo di Dio.
Ezek a szavak a világ logikájával szemben arra szólítanak bennünket, hogy a valóságot Isten tekintetével nézzük, amely a felszín mögé lát, és még a gyengeségben és a szenvedésben is felismeri a szépséget. A Lukács evangéliumából vett szakasz második részére utalva a pápa idézte a kemény és figyelmeztető szavakat: de jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Kifejtette, hogy a boldogok vagytok és a jaj nektek közötti ellentét annak a fontosságára emlékeztet, hogy felismerjük, hol találjuk meg a mi biztonságunkat. A Szentatya ezután a művészek hivatásához fűzte gondolatait, amelynek része, hogy tanulj legyenek a boldogságok forradalmi értelmezésének. Küldetésük nem pusztán az, hogy szépséget alkossanak, hanem az is, hogy feltárják a történelem eseményeiben rejlő igazságot, jóságot és szépséget, hogy hangot adjanak azoknak, akiknek nincs hangjuk, hogy a fájdalmat reménységgé változtassák. A pápa megállapította, hogy korunk az összetett válságok ideje, amely nem pusztán gazdasági és társadalmi válság, hanem mindenek előtt a lélek, az eszme válsága. A művész feladata, hogy segítsen az emberiségnek abban, hogy ne veszítse el végcélját, előre haladásának irányát, ne veszítse el a remény láthatárát. A Szentatya óva intette a művészeket a felszínes reménytől, hangsúlyozva, hogy az igazi remény összefonódik az emberi lét drámájával, amely ég és világít, mint Isten igéje. Ezért a hiteles művészet mindig találkozás a misztériummal, a szépséggel, amely felülmúl bennünket, a fájdalommal, amely megkérdőjelez minket, az igazsággal, amely hív minket. Az ellenkező esetekre vonatkozik az evangéliumi szakaszban elhangzott jaj nektek, az Úr szigorú felhívása. Ferenc pápa idézett a 19. században élt, Gerard Manley Hopkins, angol költő és jezsuita pap, Isten fensége című költeményéből. Egy világ, amit Isten fensége hord, villámlana, lemez, ha lengetik. Ez a művész küldetése, mutatott rá homiliájában Ferenc pápa. Felfedezni és feltárni a rejtett nagyságot, érzékelhetővé tenni azt a szemünk és a szívünk számára. Ugyanaz a költő hallotta a világban egy ólom visszhangját és egy arany visszhangját is. A művészek alkotásaik révén megkülönböztetik a világ eseményeinek különböző visszhangjait, állapította meg a Szent Atya.
Gli uomini e le donne di cultura sono chiamati a valutare questi echi, a spiegarceli e a illuminare la strada su cui ci conducono.
Arra hivatottak, hogy értékeljék és megmagyarázzák ezeket a visszhangokat, vajon csábító szirén hangokról van szó, vagy legigazibb emberségünk hívásairól. Bölcsességre van szükségük, hogy megkülönböztessék azt, ami olyan lesz, mint a pejva, amelyet elsodor a szél a földről, vagy mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem. Idézte a pápa a Szentmisén elhangzott első zsoltár szavait. Kedves művészek, ti vagytok a szépség őrzői, akik a világ sebei fölé tudnak hajolni, akik tudják, hogyan kell meghallani a szegények, a szenvedők, a sérültek, a bebörtönzöttek, az üldözöttek, a menekültek kiáltását. A boldogságok őrzőit látom bennetek, hangsúlyozta a pápa. Korunkban, amikor a különbségeket nem a kölcsönös gazdagodás lehetőségének tekintik, hanem a megosztottság ürügyévé válnak, a kultúra emberei arra kaptak meghívást, hogy hidakat építsenek, hogy megteremtsék a találkozás, a párbeszéd terét, hogy megvilágítsák az elméket és felmelegítsék a szíveket. Arra a kérdésre, amit egyesek feltehetnének, miszerint mi haszna van a művészetnek egy sebzett világban? A pápa a következőket válaszolta. A művészet nem egyfajta luxus, hanem a szellemiség igénye. Nem menekülés, hanem felelősség. Cselekvésre való felhívás, kiáltás. A szépségre nevelni annyit jelent, hogy a reményre nevelünk. A remény pedig soha nem válik el a lét drámájától. Áthatja a mindennapi küzdelmet, az élet nehézségeit, korunk kihívásait. Utalással az elhangzott evangéliumi szakaszra a pápa felidézte, hogy Jézus boldognak mondja a szegényeket, a szenvedőket, a szelídeket, az üldözötteket. Ez egy megfordított logika forradalma. A művészet pedig arra hivatott, hogy részt vegyen ebben a forradalomban. A világnak profétai művészekre, bátor értelmiségiekre, a kultúra alkotóira van szüksége. Engedjétek, hogy a boldogságok evangéliuma vezessen benneteket, és művészetetekkel hirdessetek egy új világot, hangzott a pápa felhívása. Arra kérte a művészeket, hogy soha ne adják abba a keresést, a kérdezést, a kockázatvállalást, mert az igazi művészet soha nem kényelmes, hanem a nyugtalanság békéjét kínálja. A Szent Atya arra biztatta a művészeket, hogy ne feledjék. A remény nem illúzió, a szépség nem utópia.
Il vostro dono non è un caso, è una chiamata, una vocazione. Rispondete con generosità, con passione, con amore.
Tehetségük nem véletlen, hanem meghívás, amire válaszoljanak nagylelkűen, szenvedélye, szeretettel, hangzott Ferenc pápa homíliája művészekhez, amelyet vasárnap a nevében felolvastak a Szent Péter Bazilikában. A művészet egyetemes nyelv, amely elhallgattat minden háborús kiáltást. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Vasárnap délben a Szentszék sajtótermek közzétette Ferenc pápának az úrangyala imádság előtti beszédét. A Szentatya, aki hőrhurutja miatt a római Gemelli kórházban tartózkodik, köszöntötte a művészeket jubileumok alkalmából, valamint imákat kért a háborúban álló országokért és a gondozását végző egészségügyi személyzet minden tagjáért, akik olyan értékes és fárasztó munkát végeznek. A pápa az úrangyala imádságot bevezető beszédében utalt rá, hogy vasárnap délelőtt a Vatikánban bemutatott szentmisét különösen azoknak a művészeknek szentelték, akik a világ különböző részeiről érkeztek jubileumi napjaikra. A Szentatya köszönetet mondott a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának a jubileumi napok megszervezéséért. Ez az esemény arra emlékeztet bennünket, hogy a művészet egy egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, egyesíti a népeket, hozzájárul a világ harmóniájának megteremtéséhez és ahhoz, hogy elhallgattasson minden háborús kiáltást, állapította meg a pápa. Üdvözölte az eseményen résztvevő összes művészt, hangsúlyozva, hogy szeretett volna közöttük lenni, de mint ismeretes, a Gemelli kórházban tartózkodik hőrhurutja miatti kezelésen. Ezután köszöntötte a Rómába jelenlevő zarándokokat, külön megemlítve a pálmai egyházmegye híveit, akik püspökük vezetésével egyházmegyei zarándoklatra érkeztek Rómába. A Szentatya azzal a kéréssel fordult mindenkihez, hogy továbbra is imádkozzunk a meggyötött Ukrajna, Palesztina, Izrael és az egész Közel-Kelet, valamint Myanmar, a kongói Kivu és Szudán békéjéért. Köszönöm nektek a szeretetet, az imát és a közelséget, amellyel ezekben a napokban elkísértek, valamint szeretném megköszönni a kórház orvosainak és egészségügyi dolgozóinak is gondoskodásukat, olyan értékes és fárasztó munkát végeznek, támogassuk őket imáikkal, hangzott Ferenc pápa felhívása. Végül arra buzdított, hogy bízzuk magunkat a kegyelemmel teljes Máriára, segítsen nekünk, hogy hozzá hasonlóan legyünk mi is a világot megmentő szépség dalnokai és alkotói.
A pápa Raffaella Petrini nővért nevezte ki a kormányzóság elnökévé. A ferences rendi szerzetesnő március 1-től a pápa által kijelölt tisztségeket tölti be a Vatikán városállamban. A Vatikán városállam pápai bizottságának elnökeként, valamint a kormányzóság elnöki posztján dolgozik majd. Kinevezését Ferenc pápa már január 19-én bejelentette. Ferenc pápa március 1-jei hatállyal kinevezte Raffaella Petrini nővért, aki eddig a vatikáni kormányzóság főtitkára volt, Vatikán városállam pápai bizottsága és a vatikáni kormányzóság elnökévé. A kinevezést a pápa egy interjú során jelentette be, amelyet Fabio Fazionak, a Che Tempo Che Fa című olasz tévéműsornak adott január 19-én. Raffaella Petrini nővér 1969. január 15-én született Rómában, az eukarisztikus ferences nővérek rend tagja, 2005 óta a Népek Evangelizációja kongregáció tisztviselője. A Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli Egyetemen szerzett politikatudományi diplomát, majd az Aquinoi Szent Tamás Pápai Egyetemen doktorált. 2022 óta tölti be a kormányzóság főtitkári posztját. Most Fernando Vergez Álzaga bíborost követi az elnöki pozícióban, aki március 1-én tölti be 80. életévét. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, a kafarnaumi százados történetéről és Szent Bernadettről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban a hit és az emberiség történeteiről lesz szó. Az első részben kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak a nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte fel. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. Ezt követően Bernadett történetéről lesz szó. Egy egyszerű, de mélyen hívő, francia lány életét mutatjuk be, aki Lourdesban találkozott a szűzanyával. Megismerjük, hogyan változtatta meg ez a csodás találkozás Bernadett életét, és hogyan vált Lourdes a világ egyik legfontosabb zarándokhelyévé. Két különböző kor és helyszín. Mégis ugyanaz az üzenet. A hit csodákra képes, ha szívből fakad. Akkor el is kezdeném, kedves gyerekek, ezt a történelmi kort, amiben most játszódik ez a történet. Júdea és római birodalomról van szó Jézus idejében. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a római birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a közel-keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre. Adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonái egységek tartották fent. Fontos volt ebben az időben a századosok szerepe. Kérlek szépen, Tamás, olvasd fel, hogy kik voltak a századosok.
A római hadseregben a százados parancsonként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak embereikkel.
Kafarnaum Jézus szolgálatának központja volt.
Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt, több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is, amely a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely lett.
Tehát Kafarnaum egy város volt, Péternek a városa, és Jézus sokszor tartózkodott itt Kafarnaumban. Ugye a múlt órán megismertük a 12 apostolt, kérlek szépen benneteket, hogy valamelyikőtök mondja el a 12 apostolt. Janka.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Beltalan és Tamás. Jakab, Máté, Tádé, Simon és Karióti Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Péter volt az első, ugye? És hogy mi volt az ő jelképe? Ki emlékszik, a múlt héten tanultuk, Ákos?
Kulcs.
Így van. A mennyország kulcsai az ő kezében vannak. Kafarnaumban élt Péter, és oda ment sokszor Jézus is. A kafarnaumi százados és Jézus találkozása. A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött. és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és bár pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Kérlek benneteket, hogy olvassuk fel a történetet a könyvünkből.
Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados ment oda hozzá, és kérlelni kezdte. Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik. Megyek és meggyógyítom. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám.
Folytasd akkor, Sári.
Mert ha én is azt mondom egy katonának, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi. Jézus igen elcsodálkozott a százados szavaim. Bizony, mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj és legyen úgy, ahogyan hitted. Szolgálja még abban az órában meggyógyult.
A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött, és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Ezért a százados a helyi zsidó véneket küldte Jézushoz, hogy kérjék meg, gyógyítsa meg a szolgát. A vének közvetítették a százados kérését, és hangsúlyozták, hogy a százados méltó arra, hogy Jézus segítsen neki, mivel szerette a zsidó népet, és még egy zsinagógát is építetett nekik. Ezért Jézus elindult a százados háza felé, de a százados eléje ment, és ezt mondta. Mit mondott Tamás?
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám.
Így van. Ugyanezt a mondatot mikor szoktuk még hallani? Ákos.
A Szentmisén.
Így van, a Szentmisében. Nagyon ügyes vagy. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes jelenlétére lett volna szükség. Jézus csodálattal mondta a körülötte levőknek. Bizony, mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mi volt a tanúság szerintetek ebben a történetben, Ákos?
Hogy bízni kell Jézusba.
Így van, nagyon fontos. A százados szerintetek hit Jézusban, Tamás?
Igen.
Így van, pedig római katona volt, és csak hallotta, hogy gyógyító csodákat tesz Jézus, és hit benne, és nem mert ő maga elmenni, de üzent, és aztán Jézus el akart menni az ő házába. De akkor eléje sietett, és azt mondta, hogy...
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallinkomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Igen, most azt mondtad, amit a templomba szoktunk mondani, úgy mondta, hogy meggyógyul az én szolgám. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól, vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától. Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését. És nagyon fontos volt még a szó ereje. A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz. A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mit jelentett szerinted ez a mondat?
Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják ki, jelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
Így van. Azért szoktunk így meghajolni, és akkor ide tesszük a kezünket a mellünkre, és mondjuk, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szeretnélek benneteket hívni egy igaz-hamis játékra. Döntsd el a következő állításokról, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz először szó. Kérlek, Kamilla, olvasd az első kettő kérdést, és akkor megmondjuk rá, hogy igaz-e vagy hamis.
Első kérdés. Nem gondoskodott a szolgájáról.
Tamara?
Hamis.
Így van, köszönöm. Tovább.
Második. Féltette a szolgáját.
Simon?
Igaz.
Így van. Harmadikat olvassa Tomi.
Jézusnak is parancsolt.
A százados parancsolt Jézusnak, Tamás?
Hamis.
Hamis, így van, nem parancsolt. Még egyet, Sári, légy szíves, olvas.
Kíváncsi volt Jézusra.
Léna?
Igaz.
Így van, kíváncsi volt Jézusra. Tovább folytatja Tomi.
Alázatos volt, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó. Következőt mondja még Tomi.
Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál.
Léna?
Hamis.
Így van. Köszönöm szépen.
Hit Jézus szavának erejében.
Igaz vagy hamis? Tamás?
Igaz.
Nagyon jó. Következő Jézusra vonatkozik. Kérlek szépen olvassa nekem, Léna.
Lenézte a pogányokat.
Igaz vagy hamis? Ákos?
Hamis.
Így van. Következőt olvassa még Léna.
Szóba állt a pogányokkal is.
Sári?
Igaz. Készségesen segített a századosnak.
Jézus segített a századosnak, Tamás?
Igaz.
Igen, nagyon jó, még egyet.
Kérte a századost, hogy először térjen meg.
Léna?
Hamis.
Igen.
Hajlandó lett volna elmenni hozzá.
Janka?
Igaz.
Így van, el akart menni a házába. Nagyon ügyesek vagytok. Tovább, még egyet, Ákos, légy szíves, olvas.
Elcsodálkozott a százados hitén.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó.
Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyítja a szolgát.
Igaz vagy hamis? Léna?
Hamis, mert azonnal meggyógyította.
Így van, tehát nem várt. Abban a pillanatban, amikor kimondta otthon, aki otthon maradt a beteggel, már tudtam mondani neki, amikor hazament a százados, hogy abban a pillanatban meggyógyult a szolga.
Meggyógyította a szolgát.
Igaz vagy nem igaz? Janka?
Igaz.
Így van, meggyógyította a szolgát. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben, Ákoska?
A százados, centurió, 100 katonát irányító parancsnok volt.
Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus házába lépjen? Gréti.
Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is ereje van.
Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Sári.
A galileai tenger partján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
Mikor hangzik el a Szentmisén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
Áldozás előtt.
Nagyon jó. Tehát összefoglalva akkor a százados hite nagyon fontos volt, nem csak a pogányokat hívta Jézus, hanem a zsidókat is. Pontosan ezt a pogány századost is megérintette Jézusban való hite és alázata. És a katonáknak parancsolt, nagy vagyona lehetett ennek a kafarnaumi századosnak, és mégis elismerte Jézus isteni erejét. Emellett azzal is tisztában volt, hogy ő mire nem képes. Ezért fordult Jézushoz, és kérése után Jézus is rácsodálkozott a hitére. Szubirú Szent Bernadett élete. Szubirú Bernadett 1844. január 7-én született a franciaországi Lourdesban. A múlt órán már egy kicsit beszéltem róla, hogy február 11-én van a lourdi jelenés. És ennek a Bernadettnek, egy szegény, de vallásos családban lévő kislánynak jelent meg a szűzanya. Édesapja egykor mollákért dolgozott, de anyagi helyzetük egyre romlott. Bernadett gyermekkora tele volt nélkülözéssel és betegséggel. Asztmás rohamai gyakran gyötörték. Annak ellenére, hogy szegény környezetben nevelkedett, Bernadett mindig mély hitről tett tanúságot. Nem volt különösebben művelt, nem tudott rendesen írni és olvasni. Mégis Isten különleges választottja lett. Tehát 1858-ban, február 11-én Bernadett és két testvére a Massabeli barlang közelében fát gyűjtött a tüzeléshez. Ekkor történt az első jelenés. Egy fehér ruhába öltözött, szépséges hölgy jelent meg Bernadett előtt. A jelenés közben a szűzanya rózsafűzért imádkozott. 18 jelenésben jelent meg Bernadettnek a szűzanya. Ez volt az első. Összesen 18 alkalommal találkozott Bernadett a szűzanyával. A jelenések során a szűzanya több üzenetet adott. Először nem ismerte föl, és imádkozott, elővette a rózsafűzérét, Bernadett is, és nem gondolta, hogy a szűzanya az. Aztán a következő többi jelenésekben megkérdezte őt, hogy ki vagy te. Az egyik legfontosabb jelenés március 25-én történt, amikor Bernadett megkérdezte a szűzanya nevét, és ő így válaszolt. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. A megtérés és az ima fontossága, ezt hangsúlyozta a szűzanya, kérte, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Aztán azt is kérte, hogy böjtöljenek, és végezzenek bűnbánatot. Aztán azt mondta Bernadettnek, hogy a földön kaparjon egy kicsit a kezével, kaparjon a földön, és akkor ott forrás víz fog fakadni. És képzeljétek el, én voltam Lourdesban, mikor kislány voltam, és láttam ezt a forrás vizét, mert tényleg valójában ebből utána egy csodatevő forrás lett, és az egyik jelenésekor kérte, hogy ásson a földbe, és akkor fakadt a híres forrás, amely most is gyógyulásokat hoz a mai napig. Nagyon sokan ide elmennek zarándokútra, és megfürdenek, megmártóznak, úgy szoktuk mondani, hogy megmártóznak a lourdi vízben. Ez a kifejezés, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, rendkívül jelentős, hiszen alig néhány évvel korábban, 1854-ben hirdette ki az egyház Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Bernadett nem értette az elhangzott szavakat, de pontosan megjegyezte és továbbította a helyi papnak, aki felismerte a kijelentés jelentőségét. A Massabeli barlang ma a világ egyik legnagyobb keresztény zarándokhelye. Lourdesban évente milliók keresnek lelki és testi gyógyulást. A barlang forrásának vizét sokan gyógyító erejűnek tartják. A zarándoklatok során kiemelt szerepe van a rózsafűzér imádkozásának. Képzeljétek el, amikor én ott voltam, ugye egy busszal voltunk ott, egy nagy zarándok busszal, 45-en, és kiválasztottak engem, hogy magyarul én mondjam a rózsafűzért. És 50 nyelven, mert ugye 50 üdvözlégy Mária van, összesen 53 a rózsafűzérben, és magyarul én mondhattam, kétszer is rám került a sor, hogy magyarul mondjam. Ott felállítottak bennünket, mindenféle nemzetiségűt, olaszt, franciát, magyart, spanyolt, románt, több nemzetiségű, vagy éppen fiatal felnőttet, aki merte mondani a mikrofonba, és közben a zarándokok lent a ilyen nagy téren, olyan, mint itt a bazilika előtt van egy tér, ott is Lourdesban van egy nagy tér a templom előtt, és ott gyertyás felvonulás volt, és én pedig fent a lépcsőn irányító segítségével a mikrofonban volt egy hölgy, aki végig ment, és mindig mondta, hogy éppen ki fogja mondani. Amikor érem került a sor, ugye én magyarul mondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim, meg a magyar zarándoktársaim mind ugye hallották, hogy most magyarul mondja a Rita. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy február 11-én volt az első jelenés. Júni 16-án fejeződött be az utolsó jelenés Bernadettnek. Na most szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy hány éves volt ez a Bernadett, mikor megjelent neki a szűzanya?
14.
Mit mondott a szüzanya, hogy mit imádkozzanak az emberek? Mit kért? Tamás.
Üdvözlégy Máriát.
Igen.
És rózsafűzért.
Így van. A rózsafűzér imádságot minél többször imádkozzák. Nagyon jó, köszönöm. Mit kért még a szüzanya? Léna?
Bejtöljenek.
Így van. Köszönöm szépen. Tehát február 11-e a betegek világnapja is lett, mégpedig II. János Pál pápa azt kérte 1992-ben, hogy ezt az ünnepet, ezt a napot a betegek világnapjának szenteljék. És ilyenkor sokszor gondolunk, vagy ezekben a hetekben a betegekre, és elmegyünk mondjuk meglátogatni, vagy bevásárolni, és kedves ismerősünknek, akit szeretnénk felvidítani a betegségében. Kérlek benneteket, hogy imádkozzuk el a betegekért ezt az imát, a szűzanya kérését. Ima a betegekért, betegek anyja.
Betegek anyja, Szűz Mária, virrasz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak. Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukba sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket. Akik a hosszú éjszakákat álmatlanul nyitott szemmel töltik, akiket betegségben közben még családjuk gondjai is nyomasztanak, akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgulódnak, akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett. Ámen.
A jelenések után Bernadett számos kihívással nézett szemben. Egyesek kételkedtek benne, mások hírességként kezelték. Az alázatos lány azonban elvonult a világ elől, és belépett a Növerszig Szent Gildar kolostorba, ahol szerzetesként élt. Egész életét csendes imádságban és szenvedésben töltötte. 1879-ben 35 évesen hunyt el. Holtteste csodás módon éppen maradt, és ma is látható a Növerszi kolostorban.
Nagyon jó.
Tanulságok Szent Bernadett életéből. Az alázat nagyon fontos volt Bernadett életében. Bernadett sosem kérkedett a jelenésekkel, és mindig szerény maradt. A második, az engedelmesség. Készséggel fogadta el a szüzanya üzenetét, és hűségesen továbbította azt. A harmadik az életében volt a hűség, egész életében Isten akaratát kereste, még a szenvedések közepette is. Ugye mondtam az előbb, fiatalon meghalt, 35 évesen, gondoljátok el, milyen fiatal volt, és mégis hűséges maradt a jó Istenhez, meg a szüzanyához. Tehát Szent Bernadett a gyermekek példája is. Érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni azon, hogy miért pont egy egyszerű, szegény falusi kislányt Bernadett lett az, aki a szüzanya jelenésének tanúja lehetett. Bernadett mindössze 14 éves volt, amikor a Lourdi barlangnál a szüzanya megjelent neki. Nem volt kiemelkedően tanult, sőt nem is tudott írni, sem olvasni, de szívében hit lakozott. Ez a történet különösen fontos lehet számotokra, kedves gyerekek, mert emlékeztet arra, hogy Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet. Bernadett példája arra tanít, hogy a gyerekek hite, szeretete és nyitottsága épp oly értékes lehet, mint a felnőtteké. A történelem során több más szent is gyermekként kapott fontos isteni üzenetet. Gondoljunk csak az ószövetségi történetünkben tanult gyermekekre. Tamás, mondj egyet, légy
szíves. Sámuel.
Így van, nagyon ügyes vagy. Sámuelt is megszólította az Isten kiskorába. És még, Janka, légy szíves, mondjál még.
Dávid.
Így van, Dávid is kicsi volt, és megszólította őt az Isten. Bernadett története arra bátorít bennünket, hogy merjünk tiszta szívvel és hittel élni, és meghallani Isten üzenetét, ha hozzánk szól. Kérdezlek benneteket, hány éves volt Bernadett, amikor az első jelenés történt? Léna.
14.
Így van, köszönöm. Melyik barlangnál jelent meg a szűzanya, és hol? Melyik országban? Tamás?
Massabeli barlang Franciaországban.
Nagyon jó. Milyen mondattal mutatkozott be a szűzanya Bernadettnek?
Sári?
Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.
Így van. Melyik napon tartjuk a lourdesi jelenés emléknapját és a betegek világnapját? Tamara.
Február 11.
A kafarnaumi százados és Bernadett történetében nagyon fontos volt a hit, az alázat. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A kafarnaumi százados és Szent Bernadett történeteinek megismerésében. Mindkét példa arra tanít minket, hogy a hit nem a körülményeink, hanem a szívünk állapota szerint bontakozik ki. Legyen előttünk Bernadett alázata és hűsége, aki a szűzanya hívására válaszolt, és kövessük a kafarnaumi százados példáját, aki szívből hit Jézus gyógyító erejében. Kérlek benneteket, hogy zárjuk adásunkat egy közös imával, egy kedves ima a szűzanyához. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária,
ó írjam a szűzanya.
Keservést a hónap bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária,
ó irgalmas szűzanya.
Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Közelkép című műsorunk szól, melyben Csiszér László zenésszel beszélget Hajdú Mária. Ezt követően Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája című novellájának második részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 egészségügyi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a kórházban végzett szociális munkáról, valamint az emlőtumor előfordulásáról és kezelési lehetőségeiről hallanak. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek témája a farsang és a keresztény öröm lesz, vendégünk lesz Kormos Csaba atya. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Amikor Jézus befejezte a tanítást, így szólt Simon Péterhez: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót. Simon Péter azt felelte: Mester, egész éjszaka vesződtünk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra mégis kivetem a hálót. Olvasom a Lukács evangéliumban. Soha nem élhetünk együtt javainkkal, mert vagy mi hagyjuk el azokat, amikor meghalunk, vagy azok hagynak el minket még életünkben, mert elvesznek. A mi feladatunk tehát a veszendő javakat arra kényszeríteni, hogy el nem múló jutalomba menjenek át. Köztudott, hogy Krisztus állandóan a követő szót alkalmazza. Sohasem beszél arról, hogy csodálókra, pártolótagságra, vagy akár imádókra lenne szüksége. És amikor a tanítvány kifejezést alkalmazza, mindig úgy magyarázza, hogy világossá váljék, alatta követőket kell érteni. Nem egy tannak a követőit, hanem életének követőit. Annak akarását, hogy hozzá hasonlítsunk. Az is köztudomású, hogy a megalázott Krisztus az, aki beszél hozzánk, és minden szó, amit Krisztustól birtokolunk, tőle a megalázottól származik. Fel kell tételeznünk, hogy maga Krisztus világosan tudta, miért éppen ezt a kifejezést választotta, mely teljes mértékben összefüggésben van azzal, amit önmagáról folyton állított és hangsúlyozott, hogy ő az igazság, az út és az élet, hogy nem tanító volt abban az értelemben, mintha egy tant adott volna elő, s megelégedett volna azokkal a követőkkel, akik tanítását elfogadják, de életükben semmit sem lehet észlelni belőle. Egy a kérdés. Változhatatlanok-e az emberek, átalakíthatatlanok, javíthatatlanok? Vagy ellenkezőleg megemberiesülhet, megszentülhet, megistenülhet-e az ember? A felelet félelmetesen fontos. Egész sorsunk ebben a kérdésben van. Könyörgök hozzád, jóságos Istenem, őrizd meg engem ennek az életnek a gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam, a testnek sokféle szükségletétől, hogy a kívánság rabul ne ejtsen, a lélek minden akadályától, hogy ezek terhe le ne húzzon és földhöz ne vágjon.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.